foglalnak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk elején az Eke énekeskönyvből énekeljük a 170-es számú éneket. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a 273-as számú éneket fogjuk énekelni, annak a páratlan számú verszakai.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem. Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Mondd nekünk, bízva csendben lenni, hogy szívünk várja meg, mit a bölcs Isten készül tenni, míg üdvös terve végbe meg.
Aki megváltott bűnhajón, mi
testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk. De emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözüljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra az egyházi esztendő utolsó vasárnapját megelőző előtti vasárnapra kiírt szent igén, amint megírva találjuk a Tesszalonikaiakhoz írt első levélben a 4. fejezet 13. versétől a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És a tegnapi napon testvérek egyházmegyei presbiteri csendes napon vehettek részt. Egyik testvérünk szeretne erről beszámolni, utána pedig szeretnénk köszönteni a születésnapos testvéreket, akik az elmúlt hónapban ünnepelték a születésnapjukat. Fogadják a testvérek szeretettel ezeket a szolgálatokat.
Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetünket. Tegnap nagy szeretettel fogadtak bennünket az egyházmegyei csendes napon. Kölcsén voltunk, és Kölcsén körülbelül 1100-an laknak, és 200 evangélikus van, de abból, vagy ahogy beszélgettünk, vagy 60-an járnak istentiszteletre, mert már nagyon idősek, a fiatalok elmentek, mert nincs munkalehetőség, és hát nagyon nehéz helyzetben lévő gyülekezetről van szó, de annál nagyobb szeretettel és odaadással fogadtak bennünket, amiért hála és köszönet. És az áhítat után az Esperes úr tartott egy képpel bemutatott beszámolót arról, hogy a lelkész urak, köztük a miénk is, hogyan segítették a határon folyó mentéseket a háborúból átjött embereknek az ellátását, az adományok elvitelét, és hogy hogyan helyezték el őket Mondabokorba, vagy éppen ott, ahol hely volt. És még úgy bele se gondoltam, meg gondoltunk, hogy a lelkészeink végzik a szolgálatot, itt mennek a bibliaórák, ifjúsági órák, konfirmációs oktatás, minden megy rendben, de amikor így beletekintettünk, hogy milyen helyzetek is adódtak ott a határszélen, amit neki kellett megoldani, hát bizony, elszorult a szívünk. És hálásak vagyunk azért, hogy a lelkészeink is kaphattak nem csak fizikai, hanem lelki erőt is, hogy elviseljék azt a sok dolgot, amit ott ők láthattak. És ezt köszönöm a mi lelkészünknek is. És a harmadik beszámoló, nem beszámoló, hanem prédikáció, a mi másik lelkészünknek a prédikációja volt, az élő egyházról. Én úgy gondoltam, hogy röviden fogom mondani, hogy István felvezeti, de nincs itt István, így egy kicsit bepánikoltam, de örülök, hogy Enikő kijött, vagy Emese kijött. És hát az Ezékiel könyvéből volt, a 17. fejezetből egy történet, amikor az ószövetségi Isten választott népe engedetlen volt, Babilonba hurcolták el őket, és hát a próféta szólt, hogy ítélet lesz. Mert hát miért is volt ez az ítélet? Azért, mert a szertartásaik kiüresedtek, a szívük nem volt istené, Isten nélkül éltek, hiába tartották a szertartásokat, halott egyház volt, mondhatnám. És Ezékiel próféta, hát Isten látomásban szólt hozzá, egy völgyben csontok voltak, kiszáradt csontok voltak. Nehéz ez a rész, és kiszáradt csontok voltak, és Isten azt mondta mégis, hogy én tudok ebből élőt csinálni, úgyhogy inakat tett a kiszáradt csontokra, húst tett rá, és bőrt feszített ki rá, és lelket is adott belé. Tehát ez így hihetetlennek tűnik, de Istennek ez nem volt lehetetlen, és Ezékiel próféta hallgatott rá, és újból az Isten útján jártak, és ha a száraz csontok is meghallották az Úr igéjét, mert azt mondjuk, hogy élünk, mert fizikailag járunk és beszélünk, de halottak vagyunk a bűneinkben, hanem nem az Úr igéje az, amire figyelek, és az élő ige tud nekem élő hitet adni. És Enikő azt a jelképet használta, hogy nem amulett az Isten, hogy az úgy is megvéd. Ha jót csinálok, ha rosszat, az amulett megvéd. Ez nem így van, mert Isten tényleg gondoskodik rólunk, de elvárja, hogy hűségesek és álhatatosak legyünk, és hogy befogadjuk őt a szívünkbe, és azt szerint éljünk. Ha a csontjaink elszáradnak, az lehet úgy is, hogy lelki halálba vagyunk, de Isten nem ezt akarja. Mert a lelki halál az az, amikor azt mondjuk, panaszkodunk állandóan, én is, ha elkeseredek, vagy ha valami nem úgy megy, vagy éppen másra vágyok, de állandó elégedetlenség, hát ez a lelki halál. Ez a lelki halál. Ha azt is mondjuk betegségben is, vagy bármikor, hogy Isten se tud én rajtam már segíteni. És feltette a kérdést Enikő, hogy a mai népnek, a mi népünknek milyen az állapota? Milyen állapotban van a gyülekezetünk például? Hogy képes-e bűnbánatot tartani? Vagy sajnáltatja magát? És itt az Úr küldte a prófétát, és a Úrnak a megelevenítő munkája élővé tette azt a népet. És hát nekünk is van prófétánk, mi is halljuk az igét, és ha az igét befogadjuk a szívünkbe, és aszerint cselekszünk, akkor élő hitünk lesz. És ezzel az élő hittel mi tudjuk dicsőíteni a mi mennyei atyánkat. És élő hit csak ott lehet, ahol élő ige szól, és az Isten akaratát tesszük. És ha a mi gyülekezetünk is megújul, és tesszük az ő akaratát, mi ezzel az Isten dicsőségét szolgáljuk. És én ezt kívánom magamnak és az egész gyülekezetnek, hogy az ő dicsőségére tudjunk szolgálni. Köszönöm.
Erős áram, Istenünk! Nem tudtam, hogy én most bizonságot fogok tenni, bár ott motoszkált a szívemben már egy ideje, de úgy gondoltam, hogy én nem állok még készen rá. Aztán egész reggelig, meg mostanáig az utolsó pillanatig is az Úrra bíztam, hogy Uram, Te mit akarsz, mert nem az a lényeg, hogy én hogy gondolom, meg hogy érzem magam, hanem hogy Te mit akarsz. És amikor zártam be az ajtót, jöttem el otthonról, akkor azt súgta úgy finoman, hogy hát a bizonyságtétel az nem rólad szól, hanem abból mások is épülhetnek, és mások is megerősödhetnek, és kaphatnak esetleg segítséget a továbbiakhoz. És azon se gondolkodtam, hogy ezt most hogy mondjam el, meg mit mondjak el. Tényleg minden pillanatot, a mostani gondolatokat is oda akarom bízni az Úrra, hogy ő beszéljen általam, és nagyon hálás vagyok, hogy tegnap én is ott lehettem Kölcsén. Ez nagy ajándék volt nekem önmagában is már, és az én bizonyságtételem most nem csak a tegnapi napról szól, hogy én mit kaptam ott, hanem egészen személyesen még visszanyúlik az elmúlt időszakra, ami nekem nagyon nehéz volt, és olyan mélységbe kerültem, amilyenben még soha életemben nem voltam. Alapjaiban rengett meg, rendült meg minden, talán mondhatom az egész életem, az egész hitéletem. Isten megállított engem, már máskor is megtette, és sok mindenre rámutatott, de volt, amikben úgy engedtem, és tényleg rábíztam magam, és vettem az áldásait. Viszont most nagyon keményen még ilyen nem volt soha. Megállított, és szembesülnöm kellett azzal, hogy amiket annyiszor hallottunk már Misitől is, Petitől is, meg sok mindenkitől, hogy mi vagyok én, és ki az Isten. És ez most olyan valóság volt az életemben, mert megmutatta, hogy megállított, hogy én nekem nem ő az első az életemben. Csak én azt hittem. Nekem sokkal fontosabb volt az, hogy ami eddig volt, az egész életemet erre építettem szerintem, mióta az eszemet tudok, hogy másoknak feleljek meg, hogy másoknak a dicséretét kapjam, hogy mások ismerjenek el, hogy én előre mindent lezsírozzak, úgymond, és semmi konfliktusban ne kerüljek, hogy úgy szépen menjen minden, mert hogy én, hát én jó vagyok. És hogy én így akarok élni, és hát hogy ezzel, tehát a hitéletemmel is, hogy én milyen keresztény vagyok, én azzal másoknak, akik nem az Úrral élnek, tudok példát mutatni. Tehát minden igaziból rájöttem, hogy én kerültem a trónra. És ezzel borzasztó volt szembesülni, és egy kicsit talán azt élhettem meg, hogy milyen az Úr nélküli élet. Nagyon-nagyon mélyen voltam. De az Úr Jézus adott nekem embert, volt emberem, és ő általa szólt, és egyébként folyamatosan szólt nekem az ige által, azáltal a testvér által, meg a lelke által is, és nagyon nehéz volt, és borzasztó volt azzal szembesülni, hogy ő nekem megbocsátott, mert megbántam, és nekem fontosabb volt az, hogy az emberek bocsánata. Pedig hát az Úr Jézustól van minden. Őtől van az üdvösségem, az életem, naponként a kegyelme, és ezt nagyon szégyellem a testvérek előtt is, az Úr előtt is, de és úgy éreztem, hogy ezt el kell mondanom, és aztán ő azért, hát tudjuk, hogy milyen az ő szeretete, ő ebből kiemelt, és nagyon nehéz harcok vannak naponta, de segít abban is, tényleg rátekintsek, és arra nézek, hogy ő nekem üdvösséget adott, örök életet, és a mindennapokban is, amikor nekem olyan nehéz, amikor ugye az óemberemmel harcolok, mert igazán most értettem meg, hogy mi az, hogy az óemberemmel harcolni, hát nagyon kemény, és akkor abban is segít, hogy ráfigyeljek, tehát minden tőle van, és abba kapaszkodom, hogy ő nekem megbocsátott, és adta az örök életet, az üdvösséget, és hát ahogy mondta is, hogy nem hagy minket magunkra soha, mert itt van. És az az én bűnöm, hogyha nem veszem észre, vagy nem figyelek rá, de naponta kell, ugye ezt sem értettem régen, hogy hogy van, de most már tudom azt, hogy milyen az, hogy naponta megtérni hozzá, és ráfigyelni, és elfogadni őt, és elfogadni a bocsánatát, amiről Peti is azon a hétvégén beszélt, amikor először jöttem bizonyos idő után Isten tiszteletre, mert beteg voltam, és hogy a szívünk megítél, de Isten nem ítél meg, ő nagyobb a mi szívünknél. Úgyhogy azóta is erre tekintek, és az ő kegyelméből élek nap, mint nap, most már ezt is tudom, hogy mit jelent szó szerint, és hát ugye a tegnapi nap az is egy ajándék volt, és egyébként azóta is be van firkálva, így aláhúzva az útmutatóm is, a Bibliám is, hogy folyamatosan szól, és most már tudom, hogy mit jelentenek ezek az igék, tehát hogy mit akar nekem ezzel mondani, és én nem is gondoltam, hogy folyamatosan, mert régebben is volt, hogy aláhúztam, hogy hát igen, ez most nekem szól, de aztán voltam, hogy hát milyen jó, de ez talán nem nekem szól, tehát így ilyenekben voltam, és most meg folyamatosan az ige által is, meg az Isten tiszteletek, ige hirdetések által, az énekek által, és a tegnapi nap is olyan volt, hogy nagy ajándék volt, hogy elmehettem, és azokkal a testvérekkel, meg így egyáltalán a mieinkkel is, meg az ottaniakkal is együtt lenni, meg ott is az ige, hogy szólt, megint csak nekem szólt, és hát ugye értettem úgy is, hogy ahogy Ilike beszélt, hogy róla, hogy a gyülekezetnek a lelke, meg hogy megújulni, meg tényleg figyelni az Úrra, hogy ő hogy akar nekünk lelket adni, hogy akarja felébreszteni a gyülekezetet, életben tartani, de nekem ez, és bocsánat, ez is fontos, de nekem ez most nagyon személyes volt, hogy akkor milyen reménységet tud adni, hogy azokból a száraz csontokból, és úgy éreztem, hogy én ez vagyok egy nagy semmi, és hogy ebből is ki tud hozni. Úgyhogy nekem ez nagyon, nagyon áldott volt, ez a tegnapi alkalom is, és még egyszer mondom, hogy azóta is, hogy nem enged el az Úr Jézus, és tart, és visz tovább. És hát aztán arra indított, hogy ezt muszáj elmondanom a testvéreknek, és köszönöm neki, hogy adott hozzá erőt, meg gondolatokat, és tényleg ő áldjon meg mindannyiunkat. Köszönöm.
Köszönjük szépen a beszámolót, a bizonyságtételt, és az Úr vezesse, áldja a testvéreket továbbra is. És kérjük akkor szeretettel a születésnapos köszöntő testvérek szolgálatát.
Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntök mindenkit. Én először egy bizonyságtétellel szeretném kezdeni, és egy kicsit MSI-hez így kapcsolódnék is egyből, hogy én is megtapasztaltam, hogy milyen az óemberrel küzdeni, mennyire nehéz. Mert hát ugye mi megtapasztaltuk azt, hogy ugye az Isten terve elkezdődött azzal, hogy elindította a kapcsolatunkat Jocóval, amiért nagyon hálások vagyunk, viszont valószínű, hogy egyrészt az újdonság varázsa miatt is, és ugye érezzük azt, hogy mennyire más, amikor azzal a társal vagyunk, akit Isten nekünk szánt, de nagyon-nagyon sok időt töltünk együtt. Viszont azt vettem magamon észre, hogy elkezdtem változni negatív irányba, és hogy egyre jobban jön elő az óemberem. És nem értettem, hogy ez miért van, csak azt éreztem, hogy, és azt láttam, hogy olyan vagyok, mint régen. Legalábbis egyre jobban, ha nem is teljesen. És hát így rá kellett jönnöm, hogy ez azért történt, mert sokat voltunk együtt, és volt együtt Istennel közösségünk, de saját egyéni csendességem nem nagyon volt Istennel. És ennek az lett a következménye, hogy az óemberem elkezdett a felszínre feltörni, mert nem figyeltem az Úrra, hogy nekem egyénileg, személy szerint mit szeretne mondani. És hát tudatosult bennem az, hogy igazából az nagyon jó, hogy közösen is elcsendesedünk így Isten előtt, de legalább ugyanannyira fontos az, hogy saját időt is töltsünk Istennel, és hogy ugyanígy imádkozzunk egyénileg is olvassuk az igét, mert hogy amit így Ilike is mondott, hogy akkor is szól, és nekünk is szól, és nem csak együtt szeretne velünk beszélni, hanem egyénileg is szeretne velünk beszélni, és hogy igazából akkor elsősorban Istenre van szükségünk, nem a másikra, és arra, hogy az Úr legyen az első az életünkben, mert akkor fogjuk tudni igazán szeretni a másikat, azt a társat, akit Isten nekünk szent, hogyha nem a másik a legfontosabb az életemben, hanem Isten. Viszont sokszor harcolni kell ehhez úgymond önmagunkkal is, és most ez egy tanulási folyamat, számomra, meg szerintem így számunkra, hogy a sorrendre figyelni. Így most jelenleg. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, és igazából a következő ének, amit szeretnénk elénekelni, az arról egy kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy mennyire szükségünk van Istenre, és hogy igazából rá van szükségünk elsősorban. Köszönöm.
Thank you. most néhány gondolatban szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, és én is szeretnék arról bizonyságot tenni részben, ami már az előbb elhangzott, hogy többek részéről, és nekem is így MSZ-nek a mondani valója így megütötte a fülemet, hogy harcolni az óemberrel, és ez valóban egy folyamatos feladat. És miért mondom ezt? Pár hónappal ezelőtt kiálltunk, és bizonyságot tettünk arról, hogy ígéretben elindultunk, és hogy ez mekkora áldás és mekkora öröm, és ez valóban így is van, és erre az ígéretre ráállhat az ember, és megtapasztalhatja, hogy milyen az Istentől való társ, ami nem csak azt jelenti, hogy onnantól kezdve öröm, boldogság, és a filmekkel ellentétben nem csak arról szól, hogy minden pillanata az embernek egy felhőtlen boldogság, hanem ahogy most bizonyságtételben már erről szó volt, ahogy Dóra is elmondta, itt vannak olyan folyamatok, amiben egymásra kell figyelnünk. Van egy ilyen összecsiszolódási folyamat, és hát nyilván a csiszolódás pedig nem egy olyan dolog, amit megspórolhat az ember. Ezt sokan szeretnék megspórolni. Lehetőség szerint mindenki kerüli a surlódást, a konfliktust, a konfrontálódást. Ebben övünk fel, hogy legyünk engedékenyek, ami részben igaz, de nem lehet csiszolódás nélkül összeilleszkedni, hiszen az a kép jutott eszembe, amikor a régi kőműves mesterek még valóban kővel dolgoztak, és hogyan illesztették milliméter pontossággal sok esetben össze ezeket a köveket, és hát nyilván bár a kő nem tud beszélni, de ez nem egy kellemes dolog, ez a csiszolódás. És miért vannak ezek, vagy miért van ezekre szükség? Ezek próbák a hitben, hiszen a egytesté lenni nem csak fizikai egységet jelent, hanem egy lelki egységet, hogy lelkileg hogyan lehet kettő ember valóban egy az Isten előtt, és ezek a próbák növelhetik ezt az egységet, hogyha figyelünk az Istenre. Mert ugye az embernek a személyisége az nagyon sok mindenben tevődik össze. Vannak olyan hozott vagy örökölt dolgok, amelyeket láttunk szülőktől, láttunk eddigi életvitelből, láttunk barátoktól az évek hosszú sora alatt, és van egy élettapasztalata is már az embernek, van egy napi rutinja, ami igazából ott van az ember életében, vagy akár ott lehetnek az előző rossz tapasztalatok, azok, amik rányomhatják a bélyegét egy ilyen ígért kapcsolatra. És amikor ezek ott vannak az emberben, ezekre a dolgokra rá tud mutatni az Isten, és meg tudja azt mutatni, hogy mi az, amiben formálódni kell még, mi az, amiben szükséges. Mert ezt is megtapasztaltuk, hogy a társ nem csak attól társ, hogy lelkileg egy stabilitást adhat, vagy megerősítheti ezt, hanem rajta keresztül is mennyi áldást tud adni az Isten, vagy akár éppen útmutatást, hogy mi az, amiben még formálódnunk szükséges, és ezt mi is megtapasztaltuk, mert amikor nyilván előjönnek ezek a konfliktusok, amikor zajlik ez a csiszolódás, akkor felmerül a kérdés, hogy mihez kezdünk vele, hiszen be lehet seperni a szőnyeg alá, vagy éppen el lehet ezt esegetni magunktól, tovább léphetünk rajta stílusosan, mint ahogy egy szemetet lát az utcán az ember és ott hagyja, de ugyanakkor ezekkel lehet foglalkozni, amin keresztül az Isten akar bennünket formálni. És hogyha formál, akkor pont, hogy a társon keresztül is az Istentől való társ egy olyan személy, aki segít abban, hogy az Úr szerinti szerepemet betöltsem itt a Földön. Én mint férfi vagy, Dóra mint nő. És ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy ugye mihez kezdünk ezekkel a konfliktusokkal, és nem az a kérdés, hogy melyikünknek van igaza, és ezt is jó volt megtapasztalni, hogy nem az a kérdés, hogy na most akkor ki melyik modell a jobb, vagy melyik az, ami életre való, hanem jó odafordulni ilyenkor az Istenhez, és megnézni azt, hogy de mi az, ami biblikus, mi az, ami Isten rendje szerint való, és ebben a rendben közösen elcsendesedni, vagy elmélyülni, és ami fontos, hogy jobban szeretni a másikat, mint magamat, hogy tudjam azt nézni, hogy valóban neki mire van szüksége, hiszen itt a bizonyságtételben is, ahogy elhangzott, hogy persze fontos az együtt töltött idő, de fontos az egyéni elcsendesedés, hogy legyen időnk megvizsgálni azt, hogy az Isten mit szeretne a saját életünkben kimunkálni. És megtapasztalhattuk azt is, hogy milyen az, hogyha nincs meg ez a lelki egység, akkor nincs meg az áldás sem. hiszen pont készültünk a szolgálatra, tudtuk, hogy miénk lesz az első vasárnap, és úgymond elő kellene állni egy szolgálattal, és hát imádkoztunk is érte, hogy, hogy Uram, mi legyen az üzenet, elolvastuk az igét, de nem jöttek a gondolatok. Nem volt semmi, amire tényleg azt tudtuk volna mondani, hogy igen, ezt nyugodtan el lehet mondani, vagy ez tényleg építő, és jó volt ezt is megtapasztalni, hogy az, amikor viszont ezeket a akár szőnyeg alá sepelt, vagy elhanyagolt dolgokat elő tudtuk venni, tudtunk róla beszélni, akkor az, ami kimondatlanul is ott volt közöttünk égként, ez gyakorlatilag utána feloldást nyert, és amikor ültünk egymás mellett, akkor így egymásra néztünk, és akkor mi legyen a szolgálat? És akkor legyen bizonyságtétel, legyen az, hogy mi hogyan lehet megtapasztalni ezt az egységet. És jó volt ezt megtapasztalni így a szolgálatra való felkészülésben is, hogy amikor ez megtörtént, amikor tényleg oda tudtunk állni az Úr előtt, és tudtunk beszélni az Úr dolgairól, hogy akkor mégis mit szeretne kimunkálni, akkor onnantól meglett újra az egység, minden a helyére került, és megtapasztalhattuk azt, hogy akkor az Úr megadja az áldást, és adja a gondolatokat, és megadja az áldását is. Én ennyit szerettem volna.
Én még egy verset szeretnék felolvasni. Pont azért, amit így részben elhangzottak, hogy Isten miket mutat meg nekünk, és hogy igazából az életünket, meg mindenünket neki köszönhetünk, és az Ezékiel igéről is szó volt, egy kicsit ide is kapcsolódnék. Szóval, hogy igazából mindent tőle van. Köszönöm az életem, hogy a kőszívből hús szív lett. Köszönöm, hogy megragadtál is, hogy terved van velem. Köszönöm a földi kincset, kikkel megajándékoztál, a szülőt, testvért, társat, kik által szereteted árad. Köszönöm az imát, hogy beszélhetek veled, a sok áldást és feddést, melyekkel formáltál engem. Köszönöm, hogy Istenem vagy, Uram és megváltom. A Golgotai kereszt fáját és a te örök országod.
Ez a nagy csodát adtál, vele csökké nem azokat, akik az előző hónapban, októberben ünnepelték születésnapjukat, hogy legyenek szívesek felállni, és akkor a gyülekezet ajándékával szeretnénk őket köszönteni.
Köszönjük szépen a szolgálatot, és az Úr áldja, őrizze a születésnapos testvéreket. Most Isten tiszteletünk folytatásaként a 295-ös számú éreket énekeljük az Efe énekesként. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 12. fejezet 54. versétől az 59. versig a következőképpen. Azután szólt a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. A föld és az ég jelenségeit felismeritek? De mostani időt miért nem tudjátok felismerni? De miért nem ítélitek meg magatokról is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Ámen. Foglaljanak helyet a testvére. Kedves testvérek, biztos emlékeznek arra, amikor 2013. március 15-én a hírekbe bemondták, hogy hát ne induljanak el útnak az emberek, mert nagy hó fog esni. És hát emlékszem, hogy akkor még csak Deborával, de hóembert építettünk tényleg. Az udvaron kokárdát tettünk rá, ha már március 15-e van, mert tényleg nagy hó esett. De az emberek ezt nem hitték el, nem foglalkoztak ezzel. Elindultak. Kiki a maga útjára, hogy a március 15-i ünnepet azt megünnepelje, vagy a családdal, vagy valamilyen hétvégére elindulhasson. És utána meglepődtek, hogy tényleg ott az a nagy hó, amiről beszéltek, és nem lehet menni az autópályán, nem lehet haladni, és nem értették, hogy nem jönnek itt helikopterek, és viszik őket el, és mehetnek a célállomásra. Aztán 5 évvel később, majdnem napra pontosan, ez március 17-e volt, ekkor is bemondták a hírekbe, hogy hó lesz, jobb, ha nem indulnak el az emberek, és hát mi akkor pont a szüleimnél voltunk, Monoron, és félfüllel hallottuk is ezeket a híreket, de hát úgy voltam vele, hogy hát csak nem lesz olyan vészes ez a dolog, annak ellenére, hogy 5 évvel ezelőtt azt nagyon jól láttam, hogy ez tényleg vészes volt még márciusban is ez a nagy hó. Meg hát másnap, vasárnap istentisztelt, Kisvárdára kellett menni, hát mondom, elindulunk. Elindultunk, és tényleg elkezdett esni a hó, és aztán nagyon elkezdett esni a hó, és aztán életem egyik legizgalmasabb utazása volt ez akkor a 4 gyerekkel, hogy ráfagyott a hó a ablaktörlőre, alig lehetett látni, az utat eleve alig lehetett látni, elakadt autók itt-ott, amott, és hát úgy imádkoztunk, meg úgy reménykedtünk, hogy hazaérkezünk, utána lezárták az autópályát is, tényleg hálásak lehettünk az Úrnak, hogy átvészeltük ezt, hogy nem ott kellett éjszakázni, és hazaérkezhettünk, de aztán be kellett látnom, hogy nem volt olyan jó ötlet elindulni, amikor hallottuk ezt a hírt, még ha nem is annyira figyeltünk erre akkor, nem volt jó ötlet így elindulni. Mert hogyha tudjuk, vagy tudnunk kellene, hogy valami bekövetkezik, és mégsem törődünk azzal, mégsem számolunk azzal, akkor az bolondság. És mi már annyira nem ismerjük jól a természeti jelenségeket, úgy általában véve a mai ember, mint a Jézus korabeli emberek, ők alaposabban megfigyelték a részleteket, az eseményeket. Sokan ugye a mezőgazdaságból éltek, ott nem volt időjárás jelentés, ott a megfigyeléseik alapján kellett tudniuk, hogy akkor most mire számíthatnak, hogy mit tegyenek és hogyan. És itt Jézus is erről beszél, hogy ezek az emberek nagyon jól tudták, hogyha nyugati szél fúj, földközi tenger felől, akkor hozza az esőt, akkor eső lesz. Ha a déli szél fúj, ahol ott a puszta felől érkezett ez a meleg levegő, akkor tudták, hogy meleg lesz. Ezt egyből, reflexből vágták, tudták ezek az emberek, hogy mi következik. Ismerték ezeket a jelenségeket. És Jézus a sokasághoz fordul ezekkel a mondatokkal, a sok emberhez, és hát úgy az időjárásról beszélget velük, ugye hát az időjárásról lehet mindenkivel beszélni, bármikor lehet az időjárásról bárkivel beszélgetni, de Jézus ezt nem csak úgy hozza elő, hogy na akkor beszélgessünk egy kicsit az időjárásról, hanem hirtelen vált, és egészen személyessé, húsba vágóvá válik ez a kérdés, mert azt mondja, hogy ti ezeket az időjárási jelenségeket nagyon jól ismeritek és tudjátok, de akkor azt miért nem veszitek észre, hogy most mi történik itt? Hogy nem veszitek észre ezeket a jeleket? Ezt az időt, ezt az alkalmas időt, ugye itt a kairoszról beszél Jézus, ugye a görög nyelvben megkülönböztetik a kronoszt, ami a folyóidő, múlót elő, amit nem tud megfogni, megragadni az ember, de a kairosz az egy-egy alkalmas pillanat, amit meg kell, hogy ragadjunk, amivel élnünk kell. És azt mondja, hogy ti meg nem veszitek észre, hogy ez micsoda alkalmas idő? Nem veszitek észre, hogy eljött a messiás, akit ti vártok évszázadok óta? Nem veszitek észre, hogy itt van az Isten fia? Nem látjátok a csodákat? Nem halljátok az igéket, amelyeket hirdet? Nincs erre érzék szervetek? Hát halljátok, meg látjátok a szelet, akkor annak le tudjátok vezetni a következményeit. Ezt meg nem látjátok, nem halljátok, vagy talán nem akarjátok észrevenni azt, hogy mi történik itt. Mert hogy alaposan megfigyelték volna ezeket az eseményeket, hogyha komolyan vették volna azt, ami történt, akkor abból le kellett volna vezetniük a proféciák alapján, hogy itt van az Isten fia, eljött a messiás. Mert az, amiket hirdetett Jézus, az, amiket tett Jézus, az egyértelműen erről beszélt. Ugye amikor keresztelő János is elbizonytalanodott. Akkor Jézus azt üzente neki, hogy vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És ezt azért üzente, mert ezek a proféciáknak az összefoglalásai, és keresztelő János, amikor ezt hallhatta, ezt az üzenetet, akkor megnyugodhatott, ja tényleg, hát ki lenne Jézus más, mint az eljövendő, akit vártunk. És miért nem érzékelték ezt az akkori emberek? De talán számunkra fontosabb kérdés az, hogy mi hogy vagyunk ezzel? Érzékeljük ezeket a lelki jelenségeket? Ugye mi a világról elvileg már sokkal többet tudhatunk, mint az akkori emberek, bár a természeti dolgoktól meg már egyre inkább el vagyunk szakadva, és megszoktuk azt, hogy műszerek, meg más emberek értékelik ezeket a jelenségeket, és aztán elmondják nekünk. De hogy vagyunk a lelki dolgokkal? Ugyanolyan érzéketlenek vagyunk, mint ott a sokaság? Vagy észrevesszük azt, hogy mik történnek? Elgondolkodunk azon, ami jelenleg is zajlik körülöttünk? Érzékeljük, hogy úgy fölgyorsultak az események, hogy pandémia, háború, meg mindenféle jelenségek, amiket a hírekben hall az ember, meg tapasztal. De mire jutunk, amikor ezeket látjuk? Milyen következtetéseket vonunk le? Milyen lépéseket teszünk meg az életünkben? És persze nem kell rögtön a világ végét kiáltani, amikor ezeket tapasztaljuk, bár a világi oldalon már kongatják a vészharangot többféle fronton, és van az úgynevezett végítélet órája. Nem tudom, hogy hallották ezt a testvérek. Ezt a Manhattan terv tudósai találták ki, hogy a végítélet óráját minden évben januárban beállítják egy bizonyos értékre, hogy mennyi van még hátra, amíg majd üt a végső óra. Mennyi van még hátra éjfélig. És ugye ezt azért találták ki, mert annak idején ugye az atombombát pont ez a csoport fejlesztette ki, és szembesültek azzal, hogy hát van egy olyan eszköz, amivel az emberiség képes lenne akár önmagát is elpusztítani. És figyelve a különféle politikai eseményeket, dolgokat, beállították ezt a végítélet óráját annak idején 1947-ben 23 óra 53 percre. Hát azt mondták akkor, hogy hát még 7 perc van. Hogy ez a 7 perc, ez mit jelent? Hát tudjuk, hogy nem pont 7 perc volt, mert még élünk, de hogy így látják az eseményeket, hogy ilyen közel van a végítélet emberi szemmel. Aztán amikor, ugye ezt minden évben állítgatják, a legoptimistábbak akkor voltak, amikor a hidegháború véget ért, 1991-ben visszaállították a végítélet óráját úgy, hogy még 17 perc van. És hát azóta rohamosan csökken ez, és most úgy látják ezek a tudósok, hogy soha ilyen közel nem volt még a végítélet, mert most idén januárban 100 másodpercre állították, tehát alig több, mint másfél percre, és így vannak ezzel a tudósok, hogy egyre közelebb van. Egyre közelebb van a végítélet. És hát nem tudom most majd, mit fognak beállítani 2023-ban, de hát persze nem ők határozzák meg azt, hogy mikor lesz a végítélet, hogy mikor üt a végső óra. Ez Isten kezében van. És nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön el. De azt tudjuk, hogy tényleg egyre közelebb van. Hogy minden egyes nappal közelebb vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor majd Jézus elé kell állnunk. Az élő Isten színe elé kell állnunk. És ezt hogy éljük meg? Merünk ezzel szembenézni, szembesülni? Pánikolunk? Vagy ahogyan Jézus mondta, hogy amikor ezeket látjátok, akkor emeljétek fel a fejeteket. Egyenesedjetek fel, és tudjátok, hogy elközelített a megváltásotok. Hogy tudjuk ezt várni, vagy hogy tudunk ezzel szembenézni? Mert az biztos, hogy ez el fog jönni. Biztos, hogy Jézus el fog jönni. És mindenki fogja látni. Azok is, akik most lehet, hogy gúnyolódnak, és azt mondják, hogy ez komoly, hogy te ilyeneket elhiszel. A Jelenések könyvében olvashatjuk az első fejezetben, hogy ím eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, ámen. Tehát biztos, ez biztos dolog, hogy el fog jönni Jézus. És mindenkinek el kell majd ismernie, hogy ő az Úr. Ahogyan Pál apostol írja a Filippi levélben, a második fejezetben olvashatjuk, hogy ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És nem mindegy, hogy mikor valljuk meg, hogy Jézus Krisztus Úr. Hogy még itt a földi életünkben megvalljuk ezt? És kérjük, hogy legyen Úr a mi életünkben is? Vagy majd ott úgymond kényszeredetten kell belátnunk, hogy igaza volt a Bibliának, igaza volt az Isten igének, igaza volt az Istennek. Ő az Úr. Mert ezt mindenkinek el kell ismerni előbb vagy utóbb. És sokan úgy vannak vele, hogy nem akarnak ezzel szembenézni. Könnyebbnek látják azt, hogy ezt egyszerűen elvetik, ezt a gondolatot. Magának, az Istennek a létét is, mert ugye, hogyha lenne Isten, mondják, akkor ennek vannak következményei, akkor van ítélet, és akkor van felelősségem, akkor a számonkérésre készülnöm kell. És ezzel kapcsolatban nagyon érdekes az, amit egy Nobel-díjas angol neurobiológus mondott. Ő azt mondta, hogy úgy hívták George Wald, hogy az élet eredetét illetően csak két lehetőség van. Teremtés vagy spontán képződés. A spontán keletkezés 100 évvel ezelőtt megcáfolták. Azonban ez csak egyetlen más végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt nem tudjuk elfogadni filozófiai okokból, ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent, az, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ugye milyen érdekes dolog ez, hogy elgondolkodik azt, hogy a két lehetőség van, hát az egyiket azt megcáfolták, a másik, hát azt meg nehogy már az legyen. Ideológiai, filozófiai okokból elutasítom ezt, és inkább hiszem a lehetetlent, hogy a semmiből csak úgy a véletlen során létrejött az élet. És az ember egyébként érdekes dolog, hogy orvostudományi Nobel-díjat kapott, mert a látásnak az élettanát, kémiáját fedezte fel, azon a téren talált meg nagyszerű dolgokat. Tehát a látás terén nagy dolgokat ért el, és a lelki látás terén pedig teljesen megvakult. Mert volt egy előfeltétele, egy prekoncepciója, hogy hát Isten nem létezik, és ezért vak maradt ezen a téren. Pedig logikailag végig gondolva oda jutott, hogy hát az már inkább valószínű, mint hogy a semmiből csak úgy létrejön valami. És olyan érdekes, hogy sokan így gondolkodnak. Többször emlegettem már ezt a dolgot, de ez is annyira jól leírja ezt a helyzetet, hogy amikor az ateisták Angliában ilyen reklámokként kiírták buszokra ezt a szöveget, hogy Isten valószínűleg nem létezik, most hagyd abba az aggódást, és élvezd az életet. Tehát ők is így vannak vele, hogy azt gondolják, hogy attól lesz boldog az életük, hogyha letagadják az Isten létét. Mert ugye ott van bennük, hogy ha van Isten, akkor van számonkérés, akkor felelős vagyok, és nyugodjatok meg, éljétek úgy az életeteket, ahogy akarjátok, mert Isten valószínűleg nem létezik. Ugye azt nem merték kiírni, hogy Isten nem létezik, csak valószínűleg nem létezik. Pedig hát az lehet igazán megnyugtató az ember számára, hogy az Isten létezik. És az Isten olyan, hogy szeret bennünket, és szeretne megszabadítani, megváltani bennünket, és hogyha ő benne nyugszik meg a mi lelkünk, a mi szívünk, akkor élhetünk valódi békés életet a mindenféle megpróbáltatások és nehézségek közepette. És nem az nyugtatja meg az embert, hogy letagadja még az Istennek a létét is. És ugyanaz a helyzet, amiről a Biblia is beszél, a 14. Zsoltárban olvashatjuk, hogy azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten, romlottak és utálatosak tettei, senki sem tesz jót. Hát azt mondja, hogy nincs Isten, na hát akkor azt csinálhatok, amit akarok. Pedig hát az Isten elé kell állnunk mindannyiunknak. És hogyha valamiről tudjuk, vagy tudnunk kellene, hogy az bekövetkezik, és azzal nem számolunk, akkor az bolondság. És lehet erre készülni. Lehet rendezni a dolgainkat. És nem kell úgy szembenéznünk ezzel, hogy rettegünk, hogy jaj, majd oda kell állnom az Élőisten szín elé, hanem várhatom ezt a találkozást, hogyha már itt, a földi életemben megismerem az Urat. És ennek az igének a másik felében erre utal Jézus, hogy sok mindent egyébként magunktól is megérthetnénk, megítélhetnénk, mert ott van bennünk a belénk táplált lelkiismeret, ott van bennünk a józan ész, ahogyan az a tudós is józan észsel eljutott egyfajta következtetésre, csak aztán hirtelen lépett egy nagyot más irányba. És hoz egy példát, amelyben azt mondja, hogy olyan az mi életünk, mint amikor két ember a maga rendezetlen ügyével halad egy előjáró elé. És nem sokára odaérnek majd. És azt mondja Jézus, hogy ilyen a mi életünk is. A magunk rendezetlen dolgaival haladunk a legfőbb király elé. Így telik a mi életünk. És azt mondja itt, hogy jó lenne ezt még útközben rendezni. Jó lenne még itt a földi életünkben rendezni ezeket a dolgokat, és ez sürgető. Jézus egy másik helyen, amikor a Máté evangéliumában 5. fejezetében olvassuk ezeket a szavakat, vagy hasonló szavait, akkor ott arról beszél, hogyha az áldozati ajándékodat viszed az Úr elé, és már ott vagy, és ott jut eszedbe, hogy valakinek panasza van ellened, akkor hagyd ott. Hagyd ott, és menjél, és rendezd a dolgaidat. És ebből az következik, Vagy mintha azt mondaná Jézus, hogy ha most, ahogy hangzik az ige, és eszembe jut valaki, mert egyébként, hogyha ilyen rendezetlen dolgom van, én megtapasztaltam, hogy akkor nem tudom félretolni ezt, és ha erről szó van, rögtön eszembe jut, és idegesít, hogy az rendezetlen. Ott nem kértem bocsánatot, vagy nem bocsátottam meg. Ha eszembe jut, akkor pattanjak föl, hagyjam ott még akár az Isten tiszteletet is, és rendezzem ezt az ügyet. És ez lenne a legjobb, hogy most fölpattanni, és hazamenni a családtagommal rendezni, vagy átmenni a szomszédba. Vagy akár elutazni az ország másik felére, vagy elővenni azt a telefont, és fölhívni gyorsan azt a másik embert, és rendezni. Mert ez sürgető. Azt mondja Jézus, hogy ez ennyire sürgős dolog, hogy rendezzük ezeket a dolgainkat. Mert itt folytatja, hogy ha nem rendezik, akkor oda fognak érni, akkor bepanaszolja az a másik, és akkor a bíró átadja a börtönőr meg bezárja, és amíg meg nem fizeti a teljes adósságot, akkor addig ki nem jön onnan. Ott marad az adósok börtönében. És persze eszünkbe juthat olyan dolog is, amit rendeznünk kellett volna, de elmulasztottuk. És már nem tudjuk rendezni, mert az a másik fél már nem él. És november 1-én sokszor ezért vannak tele gyertyákkal, virágokkal a sírok, mert az emberek próbálnak valamit tenni, hogy kompenzálják ezt a dolgot. Hogy rendezzék valahogy így utólag, meg sokszor babonás félelem van emberekben, hogy jaj, hogyha a halottakkal valami rendezetlen dolog van, akkor majd hatással lehetnének az életükre. De olyan jó, hogy ha nem is rendeztük, kellett volna sürgősen, ezzel is oda mehetünk a mi Urunkhoz. És megvallhatjuk neki ezeket. És kaphatunk rá bocsánatot. És nem kell hurcolnunk egész életünkben ezt a terhet, hogy nem bocsátottam meg, vagy nem kértem bocsánatot. Bocsánatot kaphatok az Úrtól ezekre a mulasztásokra és ezekre a bűnökre is, és élhetek Jézusért szabad életet, és haladhatok tovább az utamon. És de jó, hogy minden bűnömmel oda mehetek hozzá. És de jó azt tudni, hogy bár most az ítélet vasárnapja van, ugye közeledve az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, az most az ítélet vasárnapja van, jó azt tudni, hogy Jézus nem azért jött el erre a világra annak idején, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse, hogy megszabadítson bennünket. És ezt úgy tette, hogy az ítélet rajta ment végbe, ott a kereszten. A bűneink miatt az ítélet az rajta ment végbe. És hogyha ezt elfogadom, hogyha ezt hiszem, akkor nekem nem kell a végső ítéletre mennem. És így várhatom az Úrral való találkozást, hogy odaállhatok az ő színe elé, hogy tudhatom, hogy ő érte bocsánatom van. És egészen más így közeledni e felé a biztos történés felé, e felé a biztos pont felé, mint rettegéssel és félelemmel. Mert biztos, hogy az Úr egyszer vissza fog jönni, biztos, hogy elé kell majd állnunk, és jó ezzel számolni. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy még élhetünk. Köszönjük neked azt, hogy te nem azért jöttél, hogy elítélj, hanem azért jöttél, hogy megments meg bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy arra hívsz, hogy rendezzük a mi dolgainkat itt veled és egymással. Kérünk, Urunk, hogy igéd által, lelked által vidd ezt végbe bennünk. Add, hogy meglássuk, megbánjuk és megvalljuk a mi bűneinket neked. És meg tudjunk azoktól szabadulni, és megtapasztalhassuk azt, hogy nálad ott van a békesség, nálad ott van a bűnbocsánat, és nálad van az örök élet. Köszönjük, Urunk, hogy adod ezt a lehetőséget, hogy így készüljünk az utolsó ítélet felé. Így haladjunk afelé. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj a mi életünkben. Amen. Thank you. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör lesz, pénteken pedig 5 órától ifjúsági óra szokott lenni, de most ifjúsági hétvégére fogunk menni, ezért elmarad, illetve ott tartjuk Balatonszárszon majd az ifjúsági órát. És szombaton 8 órától munkáscsendes napra hívjuk a testvéreket, és vasárnap pedig az istentiszteletünk és a gyermekbibliakor kör a szokott időben rendben lesz 10 órától, előtte pedig 3:45-től imakörre várjuk a testvéreket. Vasárnapi istentiszteleteinket a szokott módon közvetítjük az interneten, és a hangfelvételek között megtalálhatóak a korábbi hanganyagok is a philadelphia.lutheran.hu oldalon. Hirdetem a testvéreknek most is, hogy a konfis csapatot toborozzuk. Ugye most novemberben szeretnénk elindítani majd az újabb csoportot is. Már szépen növekedett a létszám, de még van lehetőség csatlakozni. Szóljunk azoknak, akik a környezetünkben vannak. És ugyanígy az óvodás hittant is hirdetem, hogy Nyírteleken, Belegrádon elindult a hittan. Az óvodákban lehet ehhez is még csatlakozni. Ugye a tegnapi napon a presbiter testvérek ott lettek az egyházmegyei csendes napon, ahogy erről be is számoltak nekünk, és az adventi csendes napot hirdetem még a testvéreknek. Horváthegyi Ádám lesz az, aki majd jön közénk szolgálni, és a délután során pedig kézműves foglalkozást szeretnénk majd tartani. Erre készülnek a gyülekezetből az asszony testvérek, tehát lehet erre így készülni, hogy ilyen adventi díszeket tudunk majd készíteni, lehet erre kicsinyeknek és nagyoknak is készülni egyaránt. És azt szeretnénk kérni, hogy ha valaki tud édes vagy sós süteményt készíteni erre az alkalomra, akkor kérjük ezt tegye meg és hozzá. Szeretném hirdetni, hogy Petri Attila testvérünk hozott egy láda almát, hogyha valaki szívesen vinne belőle, fogyasztana belőle az istentisztelet végén, akkor majd ott látja az asztalon, és bátran vegyen belőle. A további alkalmakat is hirdetem. Női hét lesz Biatorbágyon most hétfőtől, férfi hét lesz november 14-től, és Biblia tanulmányozó hét pedig december 5-től. A gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, ahogyan már említettem, a munkáscsendes nap 8 órától kezdődik majd szombaton. A konfirmáció november 19-én lesz a vizsga, és 20-án az istentisztelet. 10 órától mind a vizsga, mind az istentisztelet. Hordozzuk ezt az alkalmat, ezeket az alkalmakat imádságban. És az adventi csendes napunk pedig november 26-án lesz majd. Az eke alkalmak közül ugye most az ifjúsági hétvége van előttünk, november 11-től 13-ig, tehát most péntektől vasárnapig. Innen Nyíregyházáról egy nagy busszal indulunk, majd délben indul majd a busz Nyíregyházáról, de itt is összeszedjük azokat, akik nem tudnak ott csatlakozni, tehát majd innen indulunk. Az imádság listát hirdetem még, hogy hordozzuk azokat a testvéreket, akik valamilyen oknál fogva feliratkoztak. És most az istentiszteletünk folytatásaként az úrvacsora közösségében lehetünk együtt, készüljünk ilyen módon is az Úrral való találkozásra. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük.
Megyünk az Úr elé,
Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened. Féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten. Megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint, ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük, Urunk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, amelyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által. Mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszentegyházaddal együtt, boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. 217-es ének első verszakát énekeljük. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán. És megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát Te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a Te szolgád Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mind örökkön örökké. Amen. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmad szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. 14-es. Krisztus Urunk teste és vére, őrizze meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére. Menjetek el békességgel, az Úr veletek van. Amen. Adjunk hálát az Úrnak. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy tőled van az élet, és te vagy az, aki megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy te örök életet is akarsz nekünk adni, és köszönjük, hogy nem azért küldted a fiadat, hogy elítéld a világot, hanem hogy rajta menjen végbe az ítélet, és hogy megmentsíts bennünket. Köszönjük, Urunk, ezt a mai napot, köszönjük ezt az Isten tiszteletet, a közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy előtted hordozhatjuk azokat, akik szenvednek akár betegség miatt, akár valamilyen bűn miatt, akár valamilyen függőség miatt. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekik szabadulást, te adj nekik gyógyulást a te akaratod szerint. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a családtagjainkat, szeretteinket, a környezetünkben élőket. Add, Urunk, hogy akik a tieid megmaradhassanak, megerősödhessenek, és akik még nélküled élik a mindennapjaikat, hadd ismerjenek föl téged, és hadd tudjanak veled elindulni a hitben. Köszönjük, hogy így hordozhatjuk előtted azokat, akik az imádságlistára feliratkoztak. Kérünk, hogy te erősítsd meg őket abban a helyzetben. Te szabadítsd meg őket, hogyha valamilyen nehézségben, bűnben vannak. Urunk, te látod az ő élethelyzetüket. Te tartsd meg őket akaratod szerint. És köszönjük, hogy így tehetjük a kezedbe a családokat, a házasságukat. Kérünk, Urunk, hogy te tartsd egybe ezeket a kapcsolatokat. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezetünket, az alkalmakat, amelyek előttünk vannak. Kérjük a te áldásodat az itteni hétköznapi alkalmakért. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket az ifjúsági hétvégén is, te őrizd meg a fiatalokat, és te szólj hozzájuk. Add, Urunk, hogy akik még nem a tieid, megtérhessenek, akik veled járnak, már megújulhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt rád bízhatjuk. És kezedbe tesszük le, Urunk, a szolgálókat, presbiter testvéreket itt a gyülekezetben is, de az egész egyházmegyében. Add, hogy amit ott hallottak kölcsén, az gyümölcsözővé válhasson az életükben. És a kezedbe tesszük le, Urunk, a Biatorbágyi szolgálatot, az Eke szolgálatát, testvérgyülekezeteinket szerte a világban, Dániában, Norvégiában, Amerikában. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg vezetőinket, püspökeinket, espereseinket, lelkészeket, felügyelőket, presbitereket. És kérünk, Urunk, hogy a világi vezetőknek is te adj világosságot, bölcsességet. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehetünk a te színed előtt, és köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglalnak helyet a testvérek, és a 217-es számú éneknek a negyedik versét énekeljük.
múltkor megegyeztünk, hogy akkor legyen készfogás, erre most úgy tűnik, hogy megfáztam, úgyhogy jó, hogyha így nem fogunk mindannyiunk a kezet. És most is elfejtettem hirdetni, amit a múltkor Miklós testvérünk hirdetett, hogy kupakokat gyűjthetünk, és ezzel megsegíthetünk egy kisgyermeket. Ez a furcsának hangzik, de ez tényleg így van, hogy gyártók adják ehhez a támogatást, és ez igazából nekünk nem kerül semmibe annyi, hogy összegyűjtjük, és Miklós gyűjti ezeket, és így is tudunk akkor segíteni. Ha vannak ilyen kupakok, már pedig vannak, akkor megtehetjük ezt, hogy összegyűjtjük és behozzuk. Jó, akkor Isten áldja a testvéreket, erős várom is.